Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét. Ugye, mint írva találjuk azt a Pál apostol korintusiakhoz írott első levelében, a negyedik rész első és második verseiben. Istennek szent igéjét, amely által üzen nekünk az örökkévaló úrunk e mai vasárnap délelőttön, Pál apostol korintusiakhoz írott első levelében, a negyedik rész első és második verseiben találjuk írva. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindegyik hívnek találtassék. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait, ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindegyik hívnek találtassék. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, pár napja mesélte valaki, hogy a budapesti teológián járva hallgatta a diákoknak a beszélgetését, akik arról értekeztek egymás között, hogy ószövetségi tudományokból elég öt héber szót ismerni, de ők másként közelítenek a Bibliához. Ők ismerik már az egyik bibliai könyvnek a pszichodramatikus feldolgozását, és hát ez egy olyan új módszer, amivel hatni lehet az emberek között. Az utóbbi évtizedeknek a nyugat-európai teológiájában és annak gondolkodásában kísérletezgetések történnek testvéreim különböző módszertanokkal, mert a tömegek egyháztól és Istentől való elidegenedésének a rettenetében, amitől maga az egyház retten meg, azt gondolja, hogy ha a modern módszertanokat veti be, akkor majd az emberek visszatérnek a templomokba, és ha valami olyan különleges megoldást kínál, amit a világban már feltaláltak, akkor ezekkel embereket lehet megnyerni az Isten ügyének. Hatékonyabban lehet átadni az evangéliumnak az üzenetét. Tudjátok, testvéreim, hogyan történt az evangélium üzenet átadása az apostoli korban? Azok, akik elhívottak voltak, mondták az igét, mások pedig hallgatták. Érvényesült az a bibliai igazság, amit ismerünk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Ilyen egyszerűen, nem volt benne semmi varázslás. Csak mondták. De nem csak ők mondtak szavakat és igazságokat, hanem a korban jelentkező filozófiai irányzatok és különböző tudományágaknak a képviselői. És mégis valahogy az evangéliumnak az igazsága eljutott a fülekbe és eljutott a szívekhez. És testvéreim, ekkor kell nekünk megkérdeznünk, hogy honnan volt az az erő, ami az evangélium szavát hitelessé és olyan erőssé tette, hogy emberek annak hittek és arra hallgattak, nem pedig másfajta filozófiai bölcsességekre, vagy akár társadalmot, világot megváltó, vagy azt kínáló emberi igazságokra. Mi volt, ami a szó és a szó között különbséget tett? Két nagyon fontos dolog. Az egyik a hitelesség, a másik pedig az élő Jézus Krisztus. És azok az emberek, akik hitelesen Jézus Krisztusnak az erejével szólták az evangéliumot, azoknak a bizonyságtétele hatott. Valószínűleg nagyon sokan voltak, akiké nem hatott. Nem tudunk róla, eltűntek a történelem süllyesztőjében. De azokról tudunk, akiknek a bizonyságtétele hatott, megmaradt, ahol életek születtek újjá, gyülekezetek alakultak, és ilyen volt A nagy apostol Pál, akinek a leveléből hallottatok most néhány mondatot. Csak hogy testvéreim, már az apostoli korban is megkérdőjelezték, és ma is megkérdőjelezik. No meg a történelem folyamán az elmúlt 2000 esztendőben a hitelességet. Hogy az, aki szólja az Isten igéjét, milyen hitelességgel rendelkezik. És nem baj, hogy felvetik ezt a kérdést, Pál apostolnál is felvetették, sőt, a korintusiak vetették fel, hogy vajon ő, aki jön, mennyire apostol. Mennyire jogosult a Krisztus nevében beszélni. És erre válaszul, írja Pál apostol többek között a korintusiakhoz írott első levelet is, és ilyen mondatot ír le benne, ahogy azt ma hallottátok, hogy úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Az új fordításban van egy szép jelzőszerkezet, úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és az Isten titkainak sáfárait. Mi az ő tiszte? Kettős tisztségben jár, de valójában ő ebben a kettős tisztségében a Krisztus bizonyságtévője. De testvéreim, mit takar a küldetést lefedő kettős meghatározottság? Kettős minőséget takar ez, testvéreim. Azt mondja, hogy én először Krisztus szolgája vagyok, és azután az Isten titkainak a sáfára. Nézzük meg, testvéreim, ezt a két megbízatást, vagy ahogy mondtam, ezt a kettős minőséget az apostol életében, és a mindenkori bizonyságtévőknek az életében, mert azokra is igaz. Azt mondja, hogy úgy tekintse minket minden ember, mint Krisztusnak, Jézus Krisztusnak a szolgáját. Egy érdekes szót használ, gyakrabban is teszi ezt az apostol, mint Krisztusnak a rabszolgáját. Úgy nézzetek rám, mondja az apostol, mint a Krisztus rabszolgájára. És mit jelent ez? Azt, hogy az ő egész élete alá van vetve a Krisztus hatalmának. Sőt, úrként tekint ő Jézus Krisztusra. És egyedül csak neki engedelmeskedik. Csak Krisztusnak. Elsőrenden. Nincs más hatalom, aminek alávetné az életét. Mert ő rabszolga is az ő urának tartozik engedelmességgel. Egyedül csak az ő urának tartozik engedelmességgel. És az ő urától várja az ő védelmét is, ahogy a rabszolgák helyzete, testvéreim, nem egészen olyan volt, mint ahogy mi a osztályharcos történelem szemléletben tanultuk. Egy rabszolga élete is értékes volt. Senki nem dobott el magától. Egy bölcs úr soha nem dobott el magától egy értéket képviselő rabszolgát. Vagyis azt mondja az apostol, hogy nincs más hatalom, aminek alávetni az életét egyedül csak Jézus Krisztusnak, mert én Krisztusnak vagyok a rabszolgája. És így tekintsetek rá. Nem szégyeli megvallani a korintusiak előtt és az egész világ előtt, hogy az élete Krisztustól függ. És Krisztus bármit megtehet vele, és ő engedelmes lesz, bármit tesz vele Krisztus. Mondja is egy másik levelében ő, hogy én kész vagyok meghalni Krisztusért. És tudjuk, hogy az ő életében háromszor megkövezték egy megkövezés az mindig halállal végződött, Pál apostolt háromszor kövezték meg életében, mind a háromszor életben maradt, mert Krisztus még neki feladatokat adott. És azt mondja, hogy érte bármit megteszek, bármit vállalok. Üldöztetést, konfrontációt, kiközösítést, Krisztusért bármit vállalok. És nem érdekel az, hogy mit mondanak az emberek. Mert én Krisztusnak vagyok a rabszolgája. Ugyanakkor testvéreim, azzal, hogy Pál apostol megvallja, hogy ő Krisztusnak a szolgája, azt is kimondja áttételesen, és ezt érthették a korintusiak, hogy azzal, hogy én Krisztusnak vagyok a szolgája, nem vagyok soha embereknek a szolgája. Csak Krisztus. És nem hajlandó az evangélium kérdésében alávetni magát az emberek értékítéletének. Akkor se, hogyha az ő küldetését kérdőjelezik meg. Később beszél erről a negyedik versben, illetve a harmadik versben olvassuk azt, hogy rám nézve pedig igen csekély dolog, amit, hogy tőletek ítéltessen meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt, magam sem ítélem el saját magamat. Szóval nem mérce az, hogy emberek megítélnek. Hogyne? Hát pontosan abban ítélnek meg, hogy megkérdőjelezik a hitelességet. Az apostolét is. De őt ez egy pillanatra sem tántorítja el az ő küldetésétől és annak beteljesítésétől. A legtöbb ember mitől szokott félni, testvéreim, az Istennel való kapcsolatában? Attól, hogy kitudódik, hogy ő hisz, hogy ő szereti Krisztust. És ezt még fel is vállalja. Ha én hiszek, most a 21. század elején mit mondanak az emberek? Hol tartok én még most a nagy felvilágosult időkben, hogy hiszek az Isten? És vállalom ezt. És vállalom ebben a nagy szabadságot hirdető világban azt, hogy én Krisztusnak vagyok a szolgája. Krisztus szeretete által megkötözve. Mit mondanak az emberek? Egy orvos, egy jogász, egy tanár. Netán még természettudományokkal foglalkozó ember is. Ha megvallaná Krisztust, mit mondanak majd a kollégák? Hol tartok én? Sztárügyvéd? Nagymenő bíró? Főorvos? Hogy is van ez? Hiszek az Istenben. De testvéreim, azt gondolom, hogy ma már nem is ezekben a rétegekben a legnehezebb megvallani a Krisztust, hanem azokban a közösségekben, ahol ilyen monoton munkában nagy tömegek vannak együtt, és egymásra nagyon hatnak. És ezt látjuk ezen a szinten, amikor így befolyásolják egymást az emberek, hogy te hülye vagy. Hiszel még az Istennek. És nagyon nehéz vállalni, akár csöndben, akár hangosan, netán kinyilvánítani, hogy igen, én Krisztusnak szolgája vagyok. Az ige arra tanít, testvéreim, először, hogy a tudatosulás az emberben belül, hogy én Jézus Krisztusnak a szolgája vagyok, felülír minden emberi ítéletet, egyszerűen fogalmazok, aki szereti Jézus Krisztust, annak annyira kell szeretni, hogy ha szükséges, akár határhelyzetekben is. Ki kell mondani az apostollal együtt, én Krisztusnak vagyok a szolgája. És az hozzávaló ragaszkodás, szeretet, ami meghatározó az életemben. Úgy tekintsen minden ember, mint Krisztus szolgáját, mondja az apostol, az ő apostolságára tekintettel, és folytatja, és mint Isten titkainak sáfárait, Ez a második minőség. És nagyon érdekes, hogy a sáfár a szabad ember. Már nem rabszolga. Sőt, kitüntetett megbízása van a sáfárnak mindig a nagy gazdától, aki rábízza az egész vagyonát. Jézus Krisztus is beszél a sáfárról szóló példázatról, illetve a példázatban a sáfári miben létről. És az egyedisége a sáfárnak éppen az, hogy ő olyan kincsekről tud, olyan kincseknek kerül a birtokába, ami csak keveseknek adatik meg. Hiszen az a gazdag, aki rábízza a sáfárra az ő kincsét, úgy bízza rá, hogy teljesen hatalmat ad neki e fölött. És mit mond ezzel az apostol? Azt mondja, hogy úgy tekintsen minket minden ember, mint Isten titkainak sáfárait. Ez a bizonyságtévőknek a kitüntetése. És aki így néz az ő szolgálatára, az azt is tudja, hogy az a szolgálat, amit végez, a társadalmi elismertségtől, meg emberek ítéletétől függetlenül is, egy olyan szolgálat, ami olyan drága kincseket rejt, ami nem adatik meg mindenkinek. Az Isten így adja ezeket a kincseket. Elrejti és átadja a szabadságra. Tudjátok, testvéreim, nem most az apostoli kortól kezdődően a történelemben, de akár a mögöttünk hagyott néhány évtizedben is, de a mai időkben is több kísérlet történik az úgynevezett papi tekintélynek a letörésére. De én ezt a szolgálatomban nagyon sokszor érzem, hogy mégis valami olyan szentség veszi körül azt a szolgálatot, ahová engem is és sokunkat, akik vállalkoztunk, az életünket rátettük a Krisztus evangéliumának a hirdetésére, valami olyan szentség, nem megmagyarázhatatlan, vesz körül bennünket, amelyik még azokat az embereket is valami fajta, hogy mondjam, egy ilyen másfajta magatartásra kényszeríti, akik amúgy nincsenek kapcsolatban. Akár az egyházzal sem, az Istennel sem. De mégiscsak érzik, hogy van valami. Valami olyan, ami megfoghatatlan, vagy megfogalmazhatatlan, és mégis megfogható ebben a világban. Valami szentség veszi körül azt a szolgálatot. És a hitelességét ennek a bizonyságtévő szolgálatnak az a különlegesség adja, hogy az igével foglalkozó ember az egy másfajta kapcsolatban van az Istennel is. Hiszen mit hallunk, hogy az Isten rábízta az ő titkait és kincseit. Milyen gyönyörűséges. Isteni kincseknek a birtokában lenni. És erről tudni. És nem biztos, hogy kifele mindig látszik. És az sem biztos, hogy mindig ezeket a kincseket át lehet adni, és tovább lehet adni. De tudjátok, hogy a kincs az attól kincs, hogy néha gyönyörűség az embernek önmaga számára is. Amikor egy bibliai igazságnak olyan gyönyörűsége tárul fel, akár az öt héber szón túlmenően is, az eredeti nyelvből, amit nem lehet magyarul néha megfogalmazni és közelhozni, egy-egy kép, egy-egy gyönyörűség, ami megvillan, ami átírja az ember számára az egész létet, és ad egy belső bizonyosságot arra nézve, hogy igenis, nem csak szükséges, hanem áldott az a szolgálat, amit az ember felvállal azáltal, hogy odaadta az életét Krisztus rabszolgájaként ebben a világban, és mégis sáfárként az Isten kincseiből részesül és továbbadhatja ezeket. Tudjátok, testvéreim, az életnek vannak önmagáért való szépségei. Egy szolgálatnak vannak önmagáért való szépségei. És mikor szolgatársak néha elbizonytalanodnak, vagy megrodjannak egy-egy szolgálatban, pontosan a szolgálatnak ez a szépsége veszett el. A világ gyűrődésében És nagyon erősen kell nekünk tudni és tudatosítani ezt a gyönyörűséget, hogy milyen kincset kaptunk az Istentől. Na testvéreim, ez az, ami átmegy a szón. Azon a szón, amit szólunk. Mert az, aki Krisztusról tesz bizonyságot, ugyanúgy az anyanyelvét használja. Ugyanúgy abból a szókészletből él, amit nekünk ez a 38 betű jelent. És ezeknek a kombinációja. És mégis ennek a nyomán, a bizonyságtétel nyomán, az Isten közelségében és közelségéből valami gyönyörűség támad. És ez a megmagyarázhatatlan, ahogy mondtam, kettős gyönyörűség, ez a feszültség, hogy egyszerre szolga, és egyszerre szabad. Rabszolga és sáfár, aki az Istennek adja az életét. Testvéreim, nem csak papok, felszenteltek lehetnek, szolgák és sáfárok. Elsősorban nekik adatott az ige hirdetésnek kötelessége, lehetősége és reménység szerinti bölcsessége. De ti is, akik halljátok, és akik ha hazamentek, felütitek a Szentírást, és olvassátok, és keresitek benne az Isten igazságát, ugyanígy lehettek sáfárok, az Isten sáfárai. Hadd fogalmazzak másként. Legyetek sáfárok, az Isten sáfárai, Krisztusnak szolgái. Amen. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, az alázatra való felhívást, hogy úgy tekintsünk azokra, akik az evangélium küldetésében járnak, mint Krisztusnak szolgáira és Isten titkainak sáfáraira. És engedjük, hogy a szó, amely általuk megszólal, az örökkévaló ige, az életnek szava legyen. A hitelesség, az Isten hitelesség jelenléte ebben a világban. Tudjuk azt, hogy sokan belefáradnak a szolgálatba, és emberek kívülről a megfáradt emberi életeket, szolgálattevő életeket látva alkotnak ítéletet, és nem ama bizonyosság szerint, hogy te még az ilyen embereket is fel tudod használni országod dicsőségére, nagy nevednek hirdetésére. Köszönjük, hogy így tartasz meg, így küldesz el bennünket. Ad imádkozzunk a mai vasárnapon a szolgálattevőkért, lelkipásztorokért, gondnokokért, presbiterekért, őrállókért. Mindazokért, akik akár a családjaiknak a papjai, azáltal, hogy kinyitják a Szentírást, azáltal, hogy olvasnak, és azáltal, hogy imádkoznak, így látható módon példát adva a gyermekeknek vagy az unokáknak arra, hogy nem szégyelik a Krisztus evangéliumát. Köszönjük, hogy vannak szolgálattevők ebben a világban, és azért imádkozunk, hogy legyenek a fiatalok között is. Mikor azt mondjuk, hogy nem népszerű, az a fajta szolgálat, amely az Istenért vállalja nagyon sokszor a hátratételt, akkor is adj szolgálattevőket, bölcseket, bátrakat, hiteles embereket, olyanokat, akiket mi még emberileg nem látunk. Hadd szólják mindig a szomorúságban lévőknek a vigasztalás igéit. Ahogy szólottál ezzel az igével a mögöttünk hagyott héten, elhunyt testvérünknek hozzátartozóihoz, akik hallhatták az igét, annak vigasztalását és reménységét, imádkozunk értük a hátra maradottakért, adj vigasztalást, erőt, reménységet. Imádkozunk betegeinkért, elesett embertársainkért, betegeket gondozókért, imádkozunk fiatalokért. Imádkozunk azokért, akik soha nem hallották a szót, az életet adót. Imádkozunk azért, hogy tarts meg bennünket kegyelmedben és igazságodban. Tarts meg a te néped közösségében. Az ige, az élő szó, az életet adó beszéd által, fiadért a Krisztusért. Fogadd el, amit csöndben előtt teszünk. Amen.